Erdélyi családok, viharos sorsok, történetek, nagyszerű alkotások és máig feldolgozatlan hagyatékok. Nemesek és főnemesek a Marosvásárhelyi Rádióban. Következzen most az erdélyi főnemesség. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, jó napot kívánok, a mikrofonnál az erdélyi főnemesség szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A kálnokiak története szorosan összefonódik a Székelyföld és a Habsburg Birodalom történetével. A családok közül egyesek nem csak Erdély legfontosabb funkcióit töltötték be, hanem a birodalom legmagasabb tisztségeiben is ott találjuk őket. Két alkalommal is úgy tűnt, hogy a család története Erdélyben a végéhez ér, de mégsem így történt. Ha Mikesek, akkor azonnal Mikes Kelemen jut eszünkbe, a honvágy, a számüzetés fájó érzete, de van a családnak egy másik Kelemen nevű tagja, aki az 1848-49-es forradalom hőse. A Mikesek azon családok közé tartoznak, amelyek továbbra is Erdélyben képzelik el a jövőjüket. Témánk a kálnoki és a Mikes családok.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk ezen a héten is dr. Kálmán Attila történész, akit köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és az erdélyi főnemesség mikrofonjai előtt. Tanár úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy most is eleget tett a meghívásunknak.
Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Szép jó napot kívánok, szerkesztő úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Ebben a műsorban túl sokszor szokott elhangzani az, hogy az erdélyi főnemesek a világ hány országában élnek, és elég kevés esetben tudunk arról beszélni, hogy egyesek visszaszerezve birtokaikat, kétlaki életet vállaltak, vagy éppen úgy döntöttek, hogy teljes mértékben Erdélyben telepednek le, és itt képzelik el jövőjüket. A mai műsorban két olyan család történetét mutatjuk be, amelyeknek a tagjai úgy döntöttek, hogy több évtizedes, néhány generációs távollét után a jövőjüket mégis Erdélyben fogják elképzelni.
Doktor úr, javaslom, hogy a mai beszélgetésünket kezdjük a kálnoki családdal.
A család őse Akadás, és hát az ő fia Bencenc, akinek a fiaitól végül is származnak a Mikó, Nemes és a kálnoki családok. Bencenc István nevű fiától származnak pontosabban a kálnokiak, majd István András nevű fia az, aki először használja a kálnoki nevet. A családi legendárium szerint Nagy Lajos vitéze volt András, aki a király egyik vadászata alkalmával megmentette egy feldühödött anya medvétől, ezért van a család címerében az átlőtt torkú medve. Ugyanakkor a hagyomány szerint a család alapította Kálnok helyiséget, de mondjuk ez nem biztos, hogy a család alapította volna, megtörténik, hogy éppen a nevét, tehát a település nevét vette át. Második Andrásról lehet tudni azt, hogy 1459-ben jelen volt a medgyesi gyűlésen, az egyik fia, első Bálint pedig az 1506-ban tartott agyakfalvi gyűlésen tűnik fel. Első Bálintnak a fia Péter, aki Háromszék főkirály bírájaként tevékenykedett. Nos, az ő két fia, második Bálint és Tamás alapították a család két ágát. Bálintnak az ága lett végül is később a grófi ág, míg a másik ág nemesi ranggal rendelkezett, és valahol a 19. században kihalt. Második Bálint táblai ülnök volt, és fia János 1600 és 1610 között Háromszék főkirály bírájaként tevékenykedik. Székely Mózes mellett harcol 1603-ban, sőt még fogságba is esik, egy évre rá szabadul, majd pedig 1605-ben Pocskai megbízatásából ugye a havasalföldi fejedelemmel köt szövetséget. Később Báthori Gábor ellenségeként jelenik meg, és Báthori Gábor menesztése után, hogy így fogalmazzunk, Bethlen Gábor híveként tevékenykedik tovább. Érdemes még az erdélyi fejedelemség idején Kálnoki Istvánt megemlíteni, aki 1627 és 1632 között Miklós szék alkirálybírája, 1645-ben részt vett első Rákóczi György felső magyarországi hadjáratában, és erről a hadjáratról, tehát 1645. május 8-ától egészen szeptember 23-áig egy naplót vezetett, egy naplót írt. Béldi Annával kötött házasságából született végül fia Sámuel, akivel fogalmazunk így, hogy megkezdődik a család emelkedése.
A 18. században a család a Birodalom neves családai közé emelkedik, tagjai közül kikerül egy alkancellár, tábornokok, sőt a familiának egy morvaországi ága is kialakult.
Igen, az előbb említettük Sámuel nevét, aki 1640 körül született, ugye Kálnok István fiaként. Tanulmányai elvégzését Kolozsváron kezdte, majd úgy tűnik, hogy Bécsbe küldték tanulni, ahol bölcsészetet és jogi tanulmányokat folytatott, és ezután egy tanulmányutat tett Itáliában, habár úgy tűnik, hogy ezeket az információkat nem minden történész fogadja el. Hazatérve katonai pályára lépett, részt vett az erdélyi hadsereggel az 1683-ban Bécs ellen indított, végül is sikertelen török hadjáratban, majd Háromszék főkapitánya, 1689-ben Háromszék és Miklósvárszék főkirálybírója lett. 1690-ben az ernyesti csata után Tököli Imre táborába ment, aki különben elfogadta és magával hurcolta Havasalföldre. Innen szabadult a következő évben, 1691-ben. 1694-jel kezdődően ő szervezi meg az erdélyi udvari kancelláriát, és 1703-mal kezdődően már Erdély kincstartója is. 1706. október 13-án halt meg Bécsben. Ő az, aki a családnak megszerezte a grófi rangot 1697-ben. Különben Kálnoki Sámuelt Erdély egyik legműveltebb nemesének tartották, mecénás, könyvgyűjtő, több nyelven beszélt. A végrendelete egy különleges olvasmány, én csak éppen pár sorát olvasom fel. Ebben a végrendeletben az erdélyi javakról, az erdélyi birtokokról a következőt mondja Kálnoki Sámuel. Tehát az örököse ne is gondoljon arra, hogy Erdély javait elidegenítse, és pénzéből nyugaton könnyebb és kényelmesebb életet teremtsen magának, hanem itt kell örködjön, és mindig itt kell maradnia Erdélyben. Itt van a családnak a lelke. És ezt el kell mondani, hogy a család tagjai ugye szem előtt tartották még a 20. században is. Na most Kálnoki Sámuel 1667-ben vette feleségül Lázár Erzsébetet, 6 gyermekük élte meg a felnőttkort, egyetlen fiúgyermekük volt, ő Ádám. Kálnoki Ádám 1683-ban született Sepsikörös patakon, tanulmányait a ferences rend somjói iskolájában, illetve a kolozsvári jezsuitáknál végezte. 1697-tel kezdődően Bécsben tanul, és Bécsben köt házasságot a Konstantinápolyban több éven keresztül császári tolmácsként, tehát diplomataként működő Marc Antonio Mamucca della Torre leányával, Máriával. Ádám csiki főkapitányként tevékenykedett, más fontos a politikai tisztsége nem volt, viszont ki kell emelni, hogy nagyon fontos támogatója volt a katolikus egyháznak, támogatta Domonkos rend erdélyi visszatérését, de természetesen mecénásként ismerték a ferencesek és a jezsuiták is egyaránt. Most fiai közül érdekes megemlíteni Antalt, aki katona lett, 1742-ben ezredes, részt vett a korszak nagy európai csatározásaiban, és ő szervezi meg az első erdélyi huszár ezredet, az úgynevezett vörös csákósokat, és végül is tábornoki rang halt meg. Érdekes még azt elmondani, hogy Ádámnak a másik fia, tehát Antalnak a testvére, Domokos, viszonylag fiatalon halt meg 1732-ben, és a marosvásárhelyi, akkor jezsuita templomban, mai keresztelő Szent János plébánia templom kriptájába temették el, ahol a sírja napjainkban is látható. Antal fia Lajos 1764-ben feleségül vette Heinrich Cajetan Blumegen kancellár leányát, és ezzel morvaországi birtokokhoz jut. Így alakul ki a család Morva ága, Letovice központtal. Fiai közül Henrik örökölte ezeket a morvaországi birtokokat, míg a másik fiú János Erdélyben maradt.
A 19. században a család adta az Osztrák-Magyar Monarchia közös külügyminiszterét.
A Morva ágról beszélünk kétségkívül a 19. században a legfontosabb képviselője, Kálnoki Gusztáv közös külügyminiszter. hogy az előbb említett Henriknek Gusztáv József fiától született, csak Gusztáv névre hallgató fia, ő 1832-ben született Letovicében, és tanulmányai bevégzése után katonai pályára lépett, majd pedig 1854-ben diplomáciai szolgálatba lép. Először attasé a müncheni osztrák követségnél, majd ezután átkerül ugyancsak attaséként a berlini osztrák követséghez, majd 1860-ban követségi titkár Londonban. Itt működött különben egészen 1870-ig, amikor áthelyezik Rómába. 1874-gyel kezdődően az osztrák-magyar monarchiát képviseli, követi minőségben Koppenhágában, majd pedig 1880-nal kezdődően Szentpéterváron. 1881-ben nevezték ki az osztrák-magyar monarchia közös külügyminiszterének. Általában érdemei közé szokták sorolni a hármas szövetségnek a létrehozását. Ugye itt osztrák-magyar monarchia, Németország, illetve Itáliáról beszélünk 1882-ben, illetve azt is, hogy Romániát be tudta vonzani ebbe a szövetségbe a következő évben 1883-ban. Politikáját általában orosz ellenesként szokták jellemezni, ugye szerette volna az orosz befolyást csökkenteni, amennyire csak lehet a Balkánon. 1895-ben egy a magyar miniszterelnökkel, Báró Bánfi Dezsővel folytatott vita következtében lemondott tisztségéről, és hát 3 évre rá 1898-ban hunyt el. Na most az Erdélyben maradt ágból érdemes és érdekes megemlíteni Kálnoki Dénest, aki Kálnoki Ádám és Kalec Katalin fiaként, hát igazából egyetlen fiaként született, pontosabban 1814-ben. Tanulmányait Kézdivásárhelyen kezdi, majd pedig Bécsben a Teréziánumban folytatja, de jogot is tanul Kolozsváron. 1838-ban táblabíró, 1839-ben háromszéki királybíró, 1847-ben pedig kinevezik Alsó-Fehérvár megye főispánjának. Most 1848-ban nemzetőrségi kapitányként jelenik meg, sőt 1849-ben a Sepsis-Szentgyörgyi vonal parancsnoka lett. A Debrecenben székelő országgyűlésen, mint felsőházi tag találjuk. A fegyverletétel után Erdélyben maradt, természetesen ellene is indítottak pert, és ennek a pernek a megszüntetése után elsősorban a Közel-Keleten utazott, illetve Afrikában. 1861-ben vállalt újra politikai pozíciót, ugye főkirálybíró lett háromszéken, majd pedig kisebb megszakítással 1865 és 1875 között újra ezt a tisztséget töltötte be. Megalapítója a Székely Gazdasági és Művelődési Egyesületnek, amelynek alelnökeként tevékenykedett, alapító tagja volt a Kisfaludi Társaságnak és a Kemény Zsigmond Társaságnak. Több irodalmi alkotás fűződik a nevéhez, általában a legfontosabbnak szokták említeni az 1856-ban megjelent Karacsi Indár című regényét.
Hogy alakult a család helyzete a 20. században?
A család három ágából, amelyek Miklósváron, Sepsi-Köröspatakon, illetve Letovicében éltek, kettő érte meg a 20. századot. Ugye a Köröspataki és a Letovicében birtokos ág. Sepsi-Köröspatak utolsó tulajdonosai, Kálnoki Félix és felesége voltak, nekik nem születtek gyerekeik, így az özvegyen maradt Kálnokiné a letovicei ágból származó Kálnoki Hugót tette meg örökösének, és így vált lehetővé az, hogy a család létezése Erdélyben folytatódjon. Kálnoki Hugó különben 1900-ban született Letovicében, és a két világháború közötti 1921-es agrárreform által sújtott Erdélyben próbált megélni, gazdálkodni. 1938-ban a román hatóságok kitoloncolták, ugyanis a Magyar Távirati Irodának fordított cikkeket. Később Budapesten a Pester Lloyd lapnak lett a munkatársa. A család 1944-ben menekült, pontosabban először Apor Vilmos győri püspök vendégei voltak, és ahol ugye Kálnoki Hugó szemtanúja volt a püspök vértanú halálának, ugye 1945-ben. Kálnoki Hugó különben elszakadva családjától Magyarországon maradt egészen 1946-ig, és egy Mincenti József Józseffel folytatott beszélgetés után döntött úgy, hogy mégiscsak követi családját, és külföldre emigrál, először Nürnbergben, csatlakozott végül is családjához, majd pedig 1949-ben úgy döntöttek, hogy kivándorolnak az Amerikai Egyesült Államokban. Kánoki Hugo különben 1955-ben hunyt el. Na most fiának, Farkasnak a leszármazottai, ők természetesen ma is élnek Erdélyben és Magyarországon. A Letovicei Ág is természetesen létezik, viszont fiú ágon úgy tűnik, hogy ki fog halni. Tehát mondhatjuk azt, hogy a Kánoki család története most már magyar lakta területeken folytatódik tovább.
Beszéljünk még a család épített örökségéről is.
A családhoz két kastély kapcsolódik Erdélyben. Elsősorban a miklósvári kastélyt kell megemlíteni. A Kánoki családot először 1588-ban említették miklósvári birtokosként, egyesek szerint talán a birtokszerző Kálnoki Bálint építkezett, de ami biztos, hogy az első nagyobb építkezések azok Kálnoki István nevéhez kötődnek, tehát a 17. században. Az építető fia, Kálnoki Sámuel a 17. század utolsó évtizedében tovább bővíti a kastélyt. A történészek úgy gondolják, hogy Nyugat-Magyarországról hozott mesterek dolgoztak a kastély díszítésén. A kastély utolsó Kálnoki családból származó tulajdonosa az Kálnoki Dénes volt, akit már említettünk, és Kálnoki Dénesnek nem maradtak utódai, így halála után a kastély nővérének, Kálnoki Franciskának, Zétál Jánosnének a fiára, Zétál Ferencre szállott, és hát a kastély mai formáját azt végül is az ő idején kapta, pontosabban 1902 és 1905 között történt egy nagyobb szabású átépítés a kastélynak. Sajnos 1939-ben a kastély kikerült az örökösök tulajdonából, pontosabban a Goga kormány pénzügyminisztere Eugen Szávó birtokába került, 1930 és 1938 között volt Románia pénzügyminisztere. Ma a kastélyt igazából a Kálnoki család bérli, és nem ugye titok senki számára az, hogy nagyon szépen helyreállította, ma pedig az Erdély Élet Múzeuma működik benne, látogatható különböző eseményeknek a helyszíne. A család másik kastélya Sepsikörös patakon található. Itt is a birtok igazából Kálnoki Bálint tulajdonában volt 16. században, és úgy tűnik, hogy már ekkor létezett valamilyen udvarház, ami biztos, hogy a következő periódusban, a 17. század első felében a kastély elromosodott, és végül is csak Kálnoki Sámuelnek az érdeme, hogy való az 1660-as, 1670-es években egy új kastélyt építetett Köröspatakon. Na most a ma is látható kastély építés azonban Kálnoki Antalnak lehet köszönni a 18. században, viszont a mai alakját az csak a 19. század közepén kapta Kálnoki Pál és Kálnoki Félix birtoklása idején, és hát végül is Kálnoki Félixné végrendelete értelmében ebbe a kastélyba költözik majd Kálnoki Hugo a 20. század első felében. Itt a Sepsikörös-pataki kastély esetében ez ma újra a család tulajdonában van, itt él a család, és hát felújítása folyamatosan zajlik. Itt szeretnék még megemlíteni két érdekességet, nem kastélyról van szó, az egyik épület az Kálnoki Félixnéhez kapcsolódik, akit már említettünk. Kálnoki Félixné, aki egy cseh származású bárónő volt, báró Bészharosztin Ludmila, a katolikus egyházközség jótevői közé tartozik, és Sepsikörös-patakon egy intézetet hozott létre. Végül is itt férje Kálnoki Félix, valamint sógorai Imre és Pál emlékét kívánta megörökíteni, ugye ők nem hagytak fiútódókat maguk után, és 1891-ben megépítette a Kálnoki Félixnél Ludmila Imre és Pál intézetet, amelyben, miként ahogy ő mondta, a kisdedóvás és leánynevelés teendőit a Szent Vincéről nevezett és Szatmáron anyazárdával bíró tisztelendő irgalmas nővérek gondozására és vezetésére bízom, mert csak így remélhetem biztosan, hogy ezen kegyeletes emlékű létesített intézet magasztos feladatainak mindenkor híven meg fog felelni. És itt ugye a tanulók nyilván Köröspatakról és a környező falvakból érkeztek, természetesen ez nem csak katolikus laikusoknak, hanem protestánsoknak is ugye nyitva volt. Ez az épület napjainkban is létezik, Sepsikörös patakon, és hát persze a helyi iskola működik benne, amely felvette Kálnoki Ludmilla nevét. Másik érdekesség éppen röviden még az, hogy két család, akikről beszélünk, a Kálnoki család és a Mikes család, ugye szorosan kapcsolódnak a Gelencei templom felújításához, ugyanis a Gelencei templom egyik nagymértékű felújítása az 1932-ben zajlott, és ezt a felújítást a két család finanszírozta, egyfelől az Abolám birtokos Mikes Ármin, illetve a sepsi Kőrös-pataki birtok tulajdonosa gróf Kálnoki Hugo.
Történész úr, megkérjük, hogy az erdélyi főnemesség második részének az elején mutassa be a Mikes család kezdeteit.
A család első ismert képviselője az 1500 körül élt Mikes Miklós, és az ő fia volt Benedek, őket tekintik, hát mondjuk így, hogy a család ősatjainak. A 17. századból ki kell emelni első Zsigmondot, ő szerezte meg 1626-ban a zágoni birtokot, ahonnan a család az előnevét is veszi. Majd fiai Mihály, Kelemen és János voltak, akik hát elsősorban a Tarnóci Sára elrablása miatt lettek nagyon híresek, hiszen regényhősök is lettek Kemény Zsigmondnak köszönhetően, ugye, aki ezt a történetet Özvegy és Leánya című művében örökítette meg. Na most a testvérek közül Mihály, ő 1649-ben lett marosújvári birtokos, ugye a marosújvári birtokról a Mikó család kapcsán beszéltünk már ebben a műsorban. Ő első és második Rákóczi György embereként tevékenykedik, többször jár Lengyelországba, mint a fejedelmek küldötte, és hát 1657-ben 3 éven keresztül Erdély kancellárjaként tevékenykedik. Igazából ő miatta történt meg 1630-ban a Tarnóci Sára körüli eset, hát igazából itt egy elrablási kísérletről van szó, hiszen nem volt ez sikeres. Mihálynak a testvére, Kelemen, ő Apafi Mihály embere, a fejedelmi tanács tagja, székely generális, és mivel segít Bildi Pál megbuktatásában, megszerzi ennek birtokait, pontosabban az uzoni és a bodolai birtokokról beszélünk, különben az ő sírkövét napjainkban is meg lehet tekinteni a csíksomlyói kegytemplomban.
Beszéljünk a családról a Habsburg Erdélyben, és kérjük, hogy szóljon Mikes Kelemen életrajzáról is.
Igen, kezdeném Mikes Kelemennel. Ugye ő 1690-ben született, szülei Mikes Pál és Torma Éva voltak. Az édesapja Tököli Imre híve volt, osztrák fogságba került, később kivégezték, és birtokait pedig elkobozták. Így Mikes Kelemen gyermekkorát Zágonba, illetve a rokonoknál töltötte, példának okáért Fiatfalván, Zabolán, de éppen Abafáján is. 1696-97 körül édesanyja újja férhez ment, Kövesdi Bóér Ferenchez, és ebből a házasságból született Bóér József, aki utóbb felvette a Huszár nevet, a Huszár családról is már beszéltünk részletesen ebben a műsorban. Bóér Ferenc közbenjárására ugye Mikes Kelemen visszakapja a család birtokait. 1700 és 1707 között a kolozsvári jezsuitáknál tanul, és hát végül is 1707-ben félbeszakítja a tanulmányait, és második Rákóczi Ferenc belső inasa, apródja lesz. 1709-től úgynevezett bejáróvá, azaz palota apróddá lépett elő, és később pedig belső kamarás lett. Elképzelhető, hogy a szabadságharc fontosabb eseményeinél jelen volt, erről bizonyítékunk nem igazán van, azt viszont el kell mondani, hogy ő katonaként soha nem teljesített szolgálatot a Rákóczi szabadságharc idején. 1711 után mindannyian tudjuk, ugye követte a fejedelmet a számüzetésbe, először Lengyelországba, majd pedig Franciaországba, és úgy tűnik, hogy itt került kapcsolatba ugye a francia kultúrával, a francia irodalommal, és ugye amelynek a hatásait természetesen fel lehet fedezni műveiben. 1717. szeptemberében indultak Törökországba, ugyanakkor el kell mondani, hogy itthon fő- és jószágvesztésre ítélik. 1717. október 10-én kötnek ki Törökországban, ugye Gyöliboluban, Gallipoli, majd ezután következik Drinápoly, mai Edirne, később a Boszporus partján, Pülyükderében tartózkodnak, majd ezután következik Jenikőj, és ugye amikor Jenikőjben tartózkodnak, tudjuk, hogy ellátogatnak Konstantinápolyba, és a történészek szerint, mivel Mikes jó kapcsolatot ápolt Jean-Louis du Sombonac Márki francia követtel, elképzelhetőnek tartják, hogy Bonac Márki feleségének a hatására kezdte el írni leveleit. Hát végül is 1720 tavaszán tűzték ki Rodostót, mai Tekirdágot, az emigráció tartózkodási helyének, ugye a Márvány-tenger partján található a település, és hát ide végül is 1720. április 24-én érkeztek meg. El kell mondani azt is, hogy a család azért próbált kegyelmet kérni Mikes Kelemennek, ez nem csak a hatóságok ellenállásán bukott meg, hanem Mikes kérlelhetetlenségén is, hogy kegyelmet kérjen, illetve nem is nagyon akarta elhagyni, vagy magára hagyni a fejedelmet. 1724-el kezdődően Mikes nem csak ezeket a leveleket írja, hanem könyvírással, főleg francia vallás és szépirodalmi művek átdolgozásával, fordításával is foglalkozik. A fejedelem 1735-ös halála után Szibrik Miklós és Mikes Kelemen lettek a végakaratának a végrehajtói, és hát ők vették át a kolónia vezetését is. Mikes ezután fejedelem fiának, Rákóczi Józsefnek a híve, részt vesz annak 1738-as hadjáratában, majd pedig Rákóczi 1738-ban bekövetkezett halála után a szultán megbízásából például Moldvába is jár, ennek okát viszont nem ismerjük. Úgy tűnik, hogy később Mikes szeretett volna hazajönni, viszont ekkor az emigránsok kéréseit a hatóságok elutasították. 1758 után egyedül maradt az eredeti Rákóczi emigrációból, és hát kinevezték a Törökországban tartózkodó magyar emigránsok vezetőjének. Ezt a pozíciót úgy fogalmazva, ugye mindössze 3 évig töltötte be, ugyanis 1761. október 2-án Pestisben elhunyt. Természetesen legismertebb műve a törökországi levelek, ugye 207 fiktív levélből álló gyűjteményről beszélünk, meg közül az elsőt 1717. október 10-én írta, az utolsót pedig 1758. december 20-án. Szerb Antal szerint Mikes Kelemen levelei a lélektörténet új fejezetét kezdik a magyar irodalomban. A Zordonan vallásos és izzóan heroikus lelkek után ő vezeti be a humánum korát. A Habsburg Erdélyben természetesen meg kell mindenképpen említeni Mikes Mihályt, aki 1691-ben lett három szék főkapitánya, 1708-ban a székelyek főgenerálisa, és hát 1693-ban kapott bárói, majd 1696-ban grófi rangot. Róla kapta a nevét az 1699-ben kiadott Mikes-féle oklevél, ami a Diplomán Leopoldinumnak az egyik kiegészítése. És a Rákóczi-féle szabadságharc idején először Habsburg párti, majd Rákóczi pártján áll, és hát végül is a szabadságharc bukása után visszatér a császár hűségére. A család tagjai közül a 18. században Mikes István Alsófehér és Belső Szolnok vármegyék főispánja, Antal pedig háromszék főkirálybírójaként tevékenykedett.
Jó lenne, ha a család másik híres Kelemen tagjáról is beszélne a hallgatóknak.
Mikes Kelemen Széken született 1820-ban Mikes István és Orbán Klára fiaként. Ő a Bécsújhelyi Katonai Akadémiát végezte, pontosabban 1832 és 1836 között. 1837 és 1841 között a 3-as számú könnyűlovas és a 4-es számú huszárezredben szolgált, és 1841 után kilépett hadnagyi rangban, ezután birtokán tevékenykedett. 1848 májusában a kolozsvári lovas nemzetőr század századosává választották, 48 július végétől a Kossuth önkéntes lovas csapat szervezője lesz gróf Bethlen Gergellyel együtt, ugyancsak Kolozsváron. Augusztus 23-ával kezdődően főszázados, szeptembertől őrnagy, november 1-ével kezdődően pedig ezredes, a 15-ös számú Mátyás huszárezred parancsnoka. Részt vesz a Kolozsvár körüli harcokban, a Csucsai szoros védelmében, majd pedig bemtábornok mellett az erdélyi hadjáratban. 1849. január 21-én halt hősi halált Nagyszeben ostrománál. Na most a 19. században élt Mikesek közül még mindenképpen meg kell említeni Mikes Jánost, aki a reformkori ellenzék tagja, az erdélyi színjátszás mecénása és 1848-ban a kolozsvári nemzetőrök parancsnoka, illetve 19. század végén Mikes Miklóst, aki a magyar főrendi ház tagjaként tevékenykedett, vagy éppen még Mikes Árpádot, a aki országgyűlési képviselő volt 1887 és 1897 között.
Mi történt a Mikes familiával a 20. században?
A család tagjai közül Mikes János püspökkel szeretném kezdeni, aki 1876-ban született Zabolán, Mikes Benedek és Sophie Moser fiaként, ugye a középiskolai Kalksburgban végezte, és később az innsbrucki papi szemináriumot végezte, 1899-ben szentelték pappá, 99-ben Gyergyóalfaluban lesz káplán, majd pedig 1906 és 1911 között székelyudvarhelyi plébános tevékenykedik. Ekkor 1911. november 15-én nevezték ki szombathelyi püspöknek. Szombathelyi püspöksége idejéből éppen néhány dolgot szeretnék megemlíteni. Ugye Szombathelyre hozatta Szent Márton erekéjét, helyreállította a szombathelyi székesegyházat, különben az őszirózsás forradalmat követően a celldömölki bencés apátságba internálták, majd pedig a Tanácsköztársaság kikiáltása után a budapesti gyűjtőfogházba került. Innen megszökött, és 1919. novemberéig bujkált. A Horthy korszakban legitimistaként jelent meg, és nagy szerepet játszik IV. Károly király visszatérési kísérletében. 1921. márciusában ő látta vendégül az uralkodót a szombathelyi püspöki palotában. Ugyancsak érdekes elmondani, hogy neki köszönhető például az is, hogy későbbi bíborost, primást, Mindszenty Józsefet zalaegerszegi plébánosnak nevezte ki, mondhatni mentora volt. Mikes 1935-ben vonult nyugállományba, és hát végül is 1945. március 28-án hunyt el Répce-Szentgyörgyi nyaralójában, és a szombathelyi székesegyházba temették el. Most a testvére, Mikes Ármin, a zabolai birtok ura, a háromszéki iparosítás egyik úttörője, ipari létesítményei híresek voltak a korban, ugye fakitermelő céget, fűrésztelepet, gyufagyárat, szövőüzemet alapított. A felesége Bethlen Klementina, Bethlen Istvánnak a későbbi miniszterelnöknek a testvére. Ezért a házaspár nevével többször találkozunk különböző két világháború közötti budapesti társasági eseményen. Sőt, Mikes Árminné többször helyettesítette sógornőjét, Bethlen Istvánét különböző hivatalos eseményeken, amikor ez betegség miatt nem tudott részt venni. A házaspár művészet és irodalom pártolásáról is híres volt. Támogatták Nagy Imre festőművészt, illetve Zilahi Lajost, akiket többször is vendégül láttak zabolai birtokukon.
Mit kell tudni a Mikesek épített örökségéről?
Említettük, hogy a Bildi Pál bukását elősegítő Mikes Kelemen birtokot szerzett Bodolán, úgyhogy a család itteni birtokán a ma is látható kastélyt végül Mikes Zsigmond építette, aki Brossó vármegye főispánja volt a 20. század elején. A kastély a 19. század végén épült, ez ma visszakerült a család tulajdonába, de állapota még aggasztó. A családnak természetesen volt birtoka Uzonban is, ugyancsak ezen az úton került a család tulajdonába, tehát Mikes Kelemen szerezte meg a Bildi családtól. Az itt látható kastély valahol a 18. század közepén épülhetett, de elképzelhető, hogy egy korábbi épület helyére, vagy egy korábbi épület átépítésével. Ebben az esetben is a kastély visszakerült a család tulajdonába, akik próbálják restaurálni és bevonni a turisztikai körforgásba. Magyar Csesztvén a családnak két kastélya is volt. A régebbinek az építése, amely mára teljesen megsemmisült, 1796-ban fejeződött be. Az újabbat a 19. században Mikes János építette, híres színházi mecénás, és Erdély egyik legszebb klasszicista kastélyaként tartották számon. A birtok örököse később Mikes Árpád, az országgyűlési képviselő, és az ő leszármazottai voltak a birtokosok az államosításig. A kastély ma visszakerült a család tulajdonába, de hát igazából a rendszerváltás után olyan siralmas állapotba került az épület, hogy menthetetlen állapotban van, magyarán mondva igazából egy pár fal áll még belőle. És a család talán legismertebb birtoka, természetesen Zabola, ugyancsak az egyik legősi birtokról beszélünk, egyes történészek úgy gondolják, hogy már a 15. században létezett itt egy udvarház, és ezt építették át a 17-18. Században többször is. 1867-ben az egykori udvarházat gróf Mikes Benedek egy manzárdszint hozzáadásával átépítette, ekkor kapta az épület mai formáját. 1910 és 12 között gróf Mikes Ármin még egy új így kétemeletes kastélyt építetett. Ne felejtsük el azt sem, hogy itt ebben az épületben született Mikó Imre, de ugyanakkor itt töltötte gyerekkorai részét Mikes Kelemen is. Persze még léteznek a két épületen kívül más épületek is, amely ugye itt a kastély együttest adják, ugyanakkor pedig egy csodálatos angol park övezi ezeket az épületeket. 2005-ben a család visszaigényelte a kastélyt, és a birtokot vissza is kapta, és ezt követően került sor az épület együttes és a park felújítására, szépen restaurálva igazából a hazai és külföldi turisták egyik kedvenc kiránduló helyének számít.
Ami a kálnoki és a Mikes családokat illeti, milyen végső következtetéseket vonhatunk le?
A kálnoki családról elmondtuk, hogy közös gyökereik vannak a Mikó és a Nemes családokkal. András nevű tagjuk volt az első, aki a kálnoki nevet használta, hogy a családi legenda szerint Nagy Lajos vitéze volt, aki a királyt egy vadászat alkalmával megmentette egy feldühödött anyamedvétől. A család első fontos képviselője Sámuel, aki az erdélyi udvari kancellária megszervezője, illetve a grófi cím megszerzője. Kálnoki Antal egy huszárezred alapítója, illetve Lajos házasságának köszönhetően a család morvaországi birtokos lesz, és hát ugye egy morvaországi ággal is rendelkezik. A család letovicei ágából származott Kálnoki Gusztáv, aki az osztrák-magyar monarchia közös külügyminisztere lett, illetve a letovicei ágnak köszönhetően vannak ugye kálnokiak Erdélyben, hiszen Kálnoki Hugo telepedett le a család ősi birtokaira az első világháború után. A kálnoki család épített öröksége kapcsán ugye bemutattuk a család két kastélyát, Miklósváron és Sepsikörös-patakon. A Mikes család esetében többet időztünk a bújdosó Mikes Kelemennél, de beszéltünk arról a Mikes Kelemenről is, aki a 48-as forradalom hőse volt. Mikes Mihály hozta meg a család számára a grófi titulust 1696-ban. Mikes János színházpártolásáról volt híres a 19. század első felében. Említettük Mikes Ármint és feleségét Betlen Klementinát, akik a háromszéki gazdasági élet fellendítésén dolgoztak, de irodalom és művészet pártolók is voltak. A család kiemelkedő egyházi személyisége volt Mikes János, aki 1911 és 1935 között szombathelyi püspök volt. A Mikes kastélyok között pedig megemlítettük a magyarcsesztvei, a zabolai, a bodolai, illetve az uzoni kastélyokat.
Tanár úr, köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy újra itt lehettem, és hát egy hét múlva a gyulai, illetve a Petricevics horvát családokról fogunk beszélni.
Kedves hallgatók, az erdélyi főnemesség percei lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök, az erdélyi főnemesség szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.